ancienne.
Voici le virage Thibaut Pinot.
Mathieu Van der Poel is a monument man again.
Blokka meg fogja nyerni az úszó hármas világbajnokságot.
A Tisson Kíriák, Walter Adi rózsaszín trikós emberek.
Ne viccel a tápa! Viccel a tápa!
Paul is real champion! Meg fogja nyerni! Ez a gondi!
Hát Veni! Vini!
Sziasztok, ez itt a Sonka Szeletelő, én Kucogi Jakab vagyok, és most is hárman vagyunk, Kapás Bendegúz is.
Sziasztok!
És van Kolázár Bence is, mét.
Sziasztok!
Szóval, először a szolgálati közlemény, akkor a Patreonunk el fog indulni lényegében egy héten belül, még fogunk információkat kirakni erről pontosan, remélem a posztba le tudtuk írni nagyjából, és talán még meggyőzőnek is találtátok, de az se baj, ha nem, mert a legfontosabb az, hogy amit most hallottok adás, amit ugye kedd reggel hallatok az esetek 98,6%-ában, az lesz továbbra is, a változás az az lesz, hogy lesz egy extra adásunk is, ezek ilyen 25-30 percesek lesznek, készülünk interjúkkal, próbálunk majd amúgy beharangozókat is erre tenni, történetet fogunk mesélni, szóval valószínűleg igazából a leírásának, hogy elpróbálunk térni ettől a szokásos verseny elemzések, kibeszélésektől, és hogy mondjam a hétvégét remek program lesz ezzel kezdeni, mert pénteken tervezünk ezt kirakni mindig. És akkor szolgálati közlemény 2.0, ez Kapás Bendegúztól fog érkezni. A hangminőségről lesz szó benne.
Igen, névvel, amivel rögzítjük ezt a podcastot, az most nem a Yeti, amiből már standardizáltunk, hanem tényleg nagy erőfeszítéseket teszünk arra, hogy arányos legyen a hang, és hallgatható legyen a podcast. Viszont amikor megmagacsolja magát egy bizonyos termékcsalád, amit én most nem szeretnék jogosan vagy jogtalanul megvádolni, akkor az láthatjátok, hogyha nézitek, akkor láthatjátok a fülest a fülembe, ehhez tartozó kompjútert használok. Ha ez megmagacsolja magát, akkor hajthatatlan, úgyhogy én ma a játékot nem tudtam csatlakoztatni. Az AirPods Pro-ról hallgattok most engem, remélem, hogy jó a minőség. Ha igen, akkor az Bence keze munkája, ha nem, akkor pedig elnézést. Következő adásra megoldom.
Egy másik amerikai cégnek a munkája leginkább, amit Adobe-nak hívnak. A pozitív kontextusban elmondhatjuk a cég nevét, talán a negatívat hagyjuk ki. Az egy San Francisco közeli cég, hogy úgy mondjam. Leírtuk szerintem jól. A Trackról is lesz szó, mint kaliforniai cég, azt hiszem ebben az adásban, de leginkább egy észak-olasz gyártmányú kerékpárnak és a rajta ülő szlovén fiatalembernek a sikeréről lesz szó. Szép kép volt, és mindez történt ugye Vallóniában, Belgiumban, Liège-Bastogne-Liège, Tadej Pogacar másodjára is megnyerte, ezzel pedig ugye a 6. monumentumát húzta be, úgyhogy a 26. életévét azt nyáron fogja betölteni. Azt hiszem, hogy a legegyértelműbb klasszikusa volt ennek az évnek. Mondom ezt úgy, hogy volt Mathieu van der Poelnak is teljesen egyértelmű győzelme, de itt most láttunk egy olyan versenyt, ahol valójában nem volt kísérlet arra, hogy legyőzzék Tadej Pogacart. Ezt jól látom? Egyetértetek?
Bence?
Nem, egyetértek. Tehát, hogy most vitába szálltunk abban egy kicsit, hogy mennyire unalmas most így a kerékpárverseny. Én nagyon őszinte leszek. Támadott, én 5 kilométer múlva aludtam. Tehát konkrétan utána este tisztem vissza az egészet, arra keltem úgy föl, hogy célba ér, tehát pont jókor. Tök mindegy, hogy mit csinálsz, elmondja, hogy indít, elmondja, hogy ott fog indítani, nem tudsz ellene mit tenni. És amúgy Scalmozinak volt a nagyon jó megfogalmazása, ha közel akarsz menni a naphoz, megéksz. És Szkálmúze nem volt a közelébe sem, mikor támadott Pogacar, megpróbált utána, és abban elfogyasztotta magát. Hozzá kell tenni, hipotermiás héten van túl, szóval se segített valószínűleg, de igen, ha nap közelébe mész, megéksz. Carapaz is egy jó példa erre. Ennyi, nem tudok tényleg
szerintem ennek egy kicsit több vetülete van. Én lenyűgözőnek tartom, hogy Van der Poel-lal szemben is ekkora az olló. Azt nem tudjuk egyébként, hogy Matthew-nek milyen volt a felkészültségi állapota, nyilván a forma bomba, a recovery az, ami itt talán egy kérdőjelet vethet bennünk, és ezt ő is elmondta, hogy igyekszik nagyon sokat pihenni a héten, hogy úgy érjen oda. viszont azt nem láttuk tőle, hogy akarná egyáltalán követni Pogacsárnak a támadását, vagy pozícióban van ahhoz, hogy kövesse a Pogacsár támadást. Tadály jól helyezkedett szerintem végig, bár az ő helyezkedését soha nem érheti kritika. Ebben szerintem nagyon jó. Nagyon jó nagyon jó az erőáttéte, nagyon jó az ülőereje, ugyanúgy, mint Hillinek. Úgyhogy ezek kiemelendő dolgok, aminek talán egy másik vetülete van azzal együtt, hogy editeltek Bencével, de ugyanezt elmondhattuk tényleg Van der Poelről is a Rubén, hogy amikor elment és támadt, akkor onnantól kezdve én elrakhattam a Eurosportot, mert tudtam, hogy ennek a versenynek vége, és amikor Pogacar itt támadt, és azt láttuk, hogy nincs rajta Matthew Van der Poel a kerekén, akkor szintén le lehetett menni kutyát sétáltatni, és tudjuk, hogy az időmennyiség az nyílik, vagy a köztük lévő idő, a üldözők között viszonyított idő, az folyamatosan nőni fog, és így is történt, nőtt folyamatosan. Mielőtt átadom a szót, még egyetlen gondolatot jegyzek meg, az is elképesztő, hogy ilyen kondíciók között külső kondíciókat értek. Ez alatt tud így versenyezni amúgy Tadej, mert nagyon hideg volt, nagyon viszontagságos időjárás volt végig a Bastonon, és szerintem ez jó előrejelzés az olasz körversenyre vonatkozóan, mert ott is, amikor május elején közepén nyitják majd a passzókat, ott is nagyon hideg lesz. De ez köszönhető annak, hogy Pogacsár azért még mindig hozzáfér azokhoz a szlovén edzőpályákhoz is, természetesen nem ott lakik, hanem Monakóban most már, ahol nagyon jól tud aklimatizálódni ehhez a fajta időjáráshoz, ami kell ahhoz, hogy itt aktív versenyzést tud levágni. Még a monológomnak.
Itt ugye a Pogacsár per Van der Poel megverésnél, vagy hát annál a kérdés, hogy hogyan lehet megverni, sokszor felmerül, hogy előre kéne menni, támadni. Ugye én emiatt védtem meg egy kicsit múlt héten, inkább az két hete volt, ugye Pedersenéket egy utólagosan, amit ugye a Flandrián műveltek, ők legalább bevállalták azt, hogy lábon halnak meg, hogy ilyen magasztos képet használjak. Meghaltak, de legalább megpróbálták, hogy mi van, ha úgy alakul, nyomást helyezünk rá, előre megyünk, Van der Poelnak nem tudom, rossz napja lesz, elcsúszik. A Rubén már valamennyire feltett kézzel kellett Van der Poelnak, feltett kezek ellen kellett Van der Poelnak megnyerni ezt a versenyt, itt pedig szerintem drámai szinten nem volt semmilyen ellenállás, nem volt kísérlet arra, hogy előre meneküljünk, nagyon leegyszerűsítve úgy nyert az UE, hogy Benjamin Novák ment tempót, és még a Laredutton is tempót, hogy aztán Pogacsár egy támadással befejezett az egészet. Bendegú szerintem az fontos volt, hogy kiemelte, hogy az ülő sebessége, ülő támadása, tehát az a helyzet, amikor úgy távolodik a versenyző társaitól, hogy ül és nem áll ki, az egészen brutális volt, hogyha megnézzük, le kellett volna mérnem, nem mértem le, de hogy a Laredutton szerintem nyerekből kiállva bruttó 10 másodpercet volt, de lehet, hogy többet is mondtam, onnantól visszaült, és tulajdonképpen az optikai csalódás miatt tűnhetett volna úgy is, hogy lejjebb vitt a tempójából, de nem. Igazából a kiállásnál kellett, hogy annyival jobb legyen, onnantól pedig Pogacsár arra ment rá, hogy abban az 5 percben ő tudott olyan magas tempót, wattokat leadni, mivel tudta, hogy hosszabb távon nem fog tudni senki sem menni, és onnantól véget ért a történet, ami szerintem valahol még a letaglózóbb volt ebben az egész versenyben, hogy az üldöző csoport tök jól működött. Volt valamennyi kooperáció alapvetően, és még nem is voltak alapvetően rossz emberek, és amúgy emiatt nem is lett végül is 3-4 perc, hanem ugye 2 percet értük el talán a legnagyobb pontján a különbségnek, és a vége lett, nem tudom, 1-50 valamennyi, de hogy így sem tudtak Pogacsára menni, mert hogy azon túl, hogy a hegyen tud ő, hát amúgy 5 percet is menni, meg 10-et is, na jó, nem, 10-et nem tud valószínűleg menni olyan szinten, mint Jonas Vingegaard, de 5-öt valószínűleg tud mindenkivel menni egy bizonyos szinten, talán mindenkinél jobban, de hogy utána még azért a következő, hogy volt az, 40 perc, bőfél órát is sokkal magasabb szinten tudja lehozni, mint egy olyan üldözőcsoport, ahol Kosznefroa, Healy, kik voltak még ott, most hirtelen, Bardé, igen, bocsánat.
Bardé.
Szóval, hogy minőségi versenyzők vannak, és hát a több az több, mint a kevés, hogy úgy mondjam, de hogy mégsem tudtak semmilyen szinten közelíteni.
Mondd csak, Bence, nyugodtan.
nem amúgy nekem az volt a durva, hogy ugye szoktuk nézni kiemelkedőket, meg valami, de hát, hogy azt mondták, hogy a Reduton nem nagyon fogják megverni azt, ami fel volt állítva. Sikerült neki, és tényleg nekem a legdurább az, hogy amúgy igazad van benne, Guzmán, át kell gondolni, tényleg lehet így fogunk visszatekinteni erre 5-10 év múlva, hogy ez lenyűgöző volt, és lehet abban a pillanatban elmenték kutyát sétáltatni, amikor tudtad, hogy megnyeri a versenyt. Effortless, tehát tényleg nem látod az emberen, hogy fáradt lenne, simán leszáll utána a bicikliről, trécsel, nincs problémája, és ez a legdurább tényleg ez az ülés. Tehát, hogy ezt így lehozza, probléma nélkül, és amúgy, amit érdemes ott utána megfigyelni, és ez tök jó, hogy Jakab kiemelte, először volt ebben a szezonban úgy igazán, hogyha valaki, láss most, érts most Matthew, vagy Tadej elment, akkor mögötte jól összeállt a csoport, és mégse tudtak lószart se csinálni.
Egyébként.
Tehát hihetetlen.
Én csak hogy beszéljünk egy kicsit erről az egész versenyről, mert gyakorlatilag itt lezárhatnánk, és mehetnénk, elővehetnénk a következő témát, de azért egy picit így lehet koncolgatni, tehát van azért ezen ilyen lámozandó hús. A Redut.com az úgy dőlt meg Tadej által, hogy szembe oldal szél volt. Tehát így fújt a szél, és erről érkezett gyakorlatilag. Videót kell nézni. De szembe oldal szél volt, és így döntött Pogacsár egy alapvetően esős, rossz teljesítményt nem elősegítő időben, meg egy olyan komot, ahol már ment együtt is nagyon-nagyon 5-6, nagyon erős ember egymásnak tempót. Úgyhogy ez külön kiemelendő, kétszer aláhúzandó, amit most Bence mondott. Én egy kicsit ilyen máshogy látom amúgy ezt az üldözést, nem vitatom el azt tőletek, hogy ez az egyik legeffektívebb üldözése volt a nagy versenyeken, amit láttunk ilyen elmenésnek. Ettől függetlenül azért látszott, amikor Kili hátra nézett egyszer Almeidára, és hát Almeida mondta, Almeida gyakorlatilag az arcával jelezte, hogy itt ő meg nem fog mozdulni, előre nem fog állni egy percet, se Mirána nyilván, amikor Pogacar el van. Egy aláhúzás, kettő, hogy Healy időfutamszedben volt, ugye teljes időfutamszedben, aeróba, a sisakkal, a skinsuittal, ez nagyon érdekes volt, ez nagyon sokat elmond a versenyzési moralitásáról, minden támadásba bele kell adni apait, anyait, ez tök jó volt, és hát igen, valamennyire sikeresen, de mégis alapvetően sikertelenül üldözték Pogacsárt, ami meg hát Tadej Pogacsár elment. Beszéljünk esetleg egy mondatot Atiról?
Beszéltünk róla, bocsánat, még azért hozzátennék itt ilyen Pogacsárokhoz dolgot, és aztán mehetünk Atira, hogy azért szerintem azt megint csak ki kell mondani, hogy azok az emberek, akik azt gondoljuk, hogy az ellenfelei lehetnek, Remco Evenepoel, Aliézsen mindenképpen, Primož Roglič, bár ő ugye azért valamennyivel lejjebb adta az egynapos menéseit, de láttuk, hogy nagyon magas szinten tud menni, és ugye Jonas Vingegaard, aki elméleti szinten a legjobban tud belemenni bizonyos helyzetekben, de ugye viszont nem annyira egynapos menő, szóval ők nem voltak itt. És hogy az egész Pogacsár ilyen effektus, azért emiatt a valahol talán relativizálódik. Tehát, hogy nem volt olyan, aki itt legyen. És persze erre lehet azt mondani, hogy azért nem voltak itt, mert amúgy Pogacsártól félnek, és hogy Pogacsár tutira megnyeri, és valószínűleg Roglič esetében, Vingegaard esetében van ilyen. De hogy azért akkor egy kicsit talán máshogy beszélnénk erről az egész éráról, az egész egynapos éráról, amiben az elmúlt években élünk. De hát persze ez Pogacsárnak az alapvetően a kulsága, hogy ő az a versenyző, akit látunk mindenhol, és nem rest eljönni ide és megnyeregetni ezeket. Zárójelben azért persze nem volt itt az utolsó két évben, illetve még az egész verseny kapcsolat, annyit akarok elmondani, hogy most már az elmúlt három évben a Laredutton nyerték meg egy szökésből a Liège-Bastogne-Liège-t. Nyilván a Laredut az elmúlt 100 évben egy fontos eleme volt ennek a versenynek, csak hogy ilyen, tehát hogy annyira egyértelmű, hogy ott fog eldőlni, hogy ez már túl egyértelmű talán, és ez a verseny szempontjából nem jó, de hogyha lennének versenyzők, persze akkor izgalmasabb lehetne, vagy ellenfele pontosabban.
Köszi, Bence. Szerintem a relativizálást én azt egy kicsit elvitatom, mert amúgy nagyjából most gondolkozok egy jó hasonlaton, hogy ne hangozott nagyon hülyén, de hogy itt olyan, mint amikor sofőröket mérünk egymáshoz. Csak egy sofőrt mérünk akkor is egymás ellen, amikor Forma 1-es autóban ülnek, meg egy sofőrt mérünk akkor is egymás ellen, amikor egy rally autóban ülnek. És a két autó teljesen más. És igen, hozzámérheted Jonashoz Pogacsárt, csak Jonas soha nem lesz kompetitív egynaposokon. Vagy most így, ha ezt a fókuszt tartom, és nincs egy ilyen Lance Armstrongi karriertörés Jonasnak a karrierébe, ahol ő a másik oldalra pivotol, mint Lance annó pivotolt, akkor nem lesz összehasonlítható Tadej Pogacsár, mint egynapos menő. Mathieu van der Poel, on the other hand, összehasonlítható, mint egynapos menő Pogacsárral, és az a helyzet, hogy Pogacsár a numero uno egynapos menőt most a világon, aki amúgy viseli még ráadásul a szivárványos trikót is, megverte. Nem a Rubén, de megverte.
Szerintem azért ez egy erős különbség, akárhogy is. Tehát, hogy azért, bocsánat, az alapmondatom az, hogy az Ardeneki, vagy Dimbás-Dombás klasszikusok, és akár a Flandria, ahol amúgy van szintkülönbség, nem összehasonlítható. Vannak hasonlóságok, de hogy nem.
Pont igen. Tehát, igen.
És hogy Pogacsár tavaly megverte Van der Poelt, oké, az akkor nyilván megint mellette szól, és akkor alátámasztja, amit mondtál, de hogy nézzük meg, ha mondjuk érted, 4 éven keresztül mennének ugyanazzal a naptárral, akkor lehet, hogy nem lenne mondjuk Pogacsár minden Flandrián győztes Van der Poel.
Na de ellen. Akkor most kimondhatjuk az ilyen ez alatt fekvő gondolatunkat, sorok között olvasnak már itt sokan szerintem ezen a ponton. Meg kell nyernie Tadej Pogacsárnak úgy a Paris-Roubaix-t, hogy ott van Mathieu van der Poel.
Nekem nem a válaszom. Azért, mert Grand Tourokon is megy, neki nem kell még Van der Poelt is legyőzni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ő ezzel a legnagyobb lehetne. Bence?
De akkor, ja, jó, igen.
Nem, mondjad még ezt, és akkor utána majd ráfűzöm.
De akkor ő már, akkor most már kihúzom belőle, kitaposom. Akkor ő már a legnagyobb, vagy amúgy nem lesz soha a legnagyobb, vagy kell-e ez neki egyébként, hogy kimondhassuk?
Nem a legnagyobb még, de megvan minden potenciálja, hogy az legyen. Okay. 26 éves lesz 4 hónap múlva. Nem tudjuk, mikor fárad el a teste, de hogy nem túlzás azt mondani, hogy 10 jó éve még van a faszinak.
Két másik gondolatom van, de messzebb Benci szeretném meghallgatni most.
Atya, Úristen, itt miket fejtünk meg. Amúgy erre nekem az jut eszembe, hogy körülbelül ez két olyan halmaz, ez amit az Ardeneki Dimbás-Dombás klasszikus, meg a Flandrián, és mondjuk a Rubén, vagy az E3-on, vagy bármelyiken elinduló, amiben relatíve nem is annyira szűk a keresztmetszet, de ha nagyon-nagyon kevés az, aki mind a kettő nagyon-nagyon jól tud menni. És itt jön ki, amit múltkor is elmondtam, hogy Mathieu van der Poel most például nem volt messze ott szerintem fejben sem annyira, fizikailag amúgy nem volt szar, és ez a végén látszott, amikor hidalta a különbséget a csoport, és konkrétan teljesen megerőltetés nélkül a mezőny elejéről nyerte meg a sprintet, és senkinek nem volt ellene esélye, tehát erőben meg lett volna, de azt észre kell venni, hogy ezen a versenyen neki, fordítva mondom most akkor azt, míg itt neki úgy tud egyedül nyerni, ha nincs ott Pogacsár, ha nincs Van der Poel, és még szerintem azt mondom, hogy Roglic sem, mert ezeket az embereket ilyen sok szinttel és ilyen emelkedőkkel egy Mathieu van der Poel jelen helyzetben nem tudja megverni. Fordítva viszont működik az is, el tudom képzelni azt tényleges, hogy Tadej Pogacsár nem is feltétlenül megverni, és most hipotetizálunk megint csak, de hogy Tadej Pogacsárnak valószínűleg több esélye lenne a Rubén labdába rúgni a végéig, mint sem fordítva a Liezsen. Tehát itt látszott az, hogy nem volt meg, csapatból sem volt meg, a bukás után is, tehát hogy azt hiszem nagyon okosan csinálták, és ezt ki akartam emelni a versenynél, hogy Pitcock egy csomó erőt elhasznált azzal, hogy megpróbált visszaérni arra a csoportra, és hamarabb visszaért, míg Mathieu van der Poel visszagurult konkrétan arra a csoportra. Pitcocknek ez szerintem kijött, hogy nem tudott utána olyan támadást véghez vinni, meg elindulni. Pont emiatt
meg egy pont, még csak egy fél mondat, hogy van der Poel amúgy az emelkedőkön is láthatóan nagyon okosan osztotta be az erejét, szóval nem szégyelte azt, hogy ő most szépen hátra gurul, mert nem akarta azt, hogy a vörösbe legyen, és a végén kifizetődött neki, harmadik lett, ugye.
Tehát ezt akartam mondani, hogy van der Poel szerintem teljesen tiszta volt azzal, hogy itt van egy ilyen srác, nekem akkor ő szerintem ez úgy indult el ezen a verseny, hiába mondják ezt, hogy csak akkor indul el, ha nyerési esély vannak. Nyerési esélye lennének, ha nem indulna Tadej Pogacsár, és ez ki is jött. Mert Román Bárdé viszont tökéletesen, tehát őt is meg akarom említeni, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy teljesítmény volt. A 2018-as VB óta először volt ekkora versenyen, vagy ilyen szintű verseny dobogón, és tök szép voltam úgy látni, hogy teljesen meghatódott, és a Giro-ra ez egy nagyon jó előnyel. Ott is valószínűleg a második helyért fog majd küzdeni, de ezt majd kifejtjük máskor. És hogy tényleg Van der Poel okosan versenyzett, de ez szerintem ennél többet nem tudtam kihozni belőle, mint ez a harmadik hely, ami most így végül jön.
Két komment, egy kérdés hozzátok. Az első komment az amúgy így, csak így az általános milliót leírva, hogy amúgy utálunk szerintem mind, aki hallgatja meg, aki csinálja is ezt a podcastot, utálunk emlékeztetve lenni arra, hogy amúgy, hogy ezeket a dominanciákat így jó felségből nem töröd meg, főleg, hogyha benne vagy, mert hogy amúgy vannak igenis ebben a sportágban olyan sérülések, amiből nem állhatsz fel, és igen, Jakabnak teljesen igaza van, és legyen Pogacsárnak 10-12 kompetitív éve az élvonalban, viszont mindent meg kell nyerni, és így kell megnyerni, mert hogy nem tudod, hogy mikor történik az meg, 1%-kal máshogy, mint ami megtörtént a baszkörön, és lehet, hogy nem jössz vissza belőle soha abba a formába, amiben voltál. Ez egyik gondolat. A másik gondolat, hogy ugye a győzelmet Pogacsár szerintem nagyon empatikusan Urszkának és Urszkazigár édesanyjának ajánlotta fel, illetve dedikálta, és nem tudom, hogy csak a hipotermia beszélte belőle, de hogy én a nyilatkozataiból, ahogy így monitorozom, azért egyfajta, nem mondom, hogy unottságot, mert nem hiszem, hogy ez unottság, ami belőle szól, de egyfajta ilyen rezignáltságot most már azért vélek kivenni, ami egyrészt attribútálható annak is, hogy egyre idősebb, és beérett már a nyilatkozatai. Természetesen elképzelhető az, hogy idén télen is kaptak még egy médiatréninget, ami amúgy gyökeresen át tudja változtatni, vagy gyökeresen meg tudja változtatni egy versenyző nyilatkozatai. Tehát az is opció, hogy egy picit tényleg már jobban unja a nyilatkozatokat. Ettől függetlenül a kerékpárversenyzés szerintem semmivel nem unja kevésbé, ami meg tök jó, ez csak egy megfigyelés, és akkor a kérdésem felétek, hogy a Lombardiát azt megnyeri?
Hát figyelj, Jonas ugye mondta, hogy tudom. Indult volna amúgy is, lehet, hogy most kb. Jonasnak az egyetlen célja idén. Tudom, hogy te kritikus vagy, hogy mit lehet majd egynaposan tőle látni, de hogy elméletileg, hogyha mondjuk az a fő célja idénre akkor, meg ugye a VB, akkor miért ne?
Ez egy nagyon érdekes felvetés. Ez amúgy, hogy most mondasz.
Az, hogy unatkozik, most igen, és az van, hogy lehet, hogy szóval, hogy most talán 50-nél nagyobb százalék esélyt adok arra, hogy Giro Tour duplát meg fogja csinálni. De ha úgy mondjuk ősszel, meg lehet az lesz, hogy a VB-n kikap, és akkor az meg megint felcsöszi, és akkor megint valami versenyhelyzetet érez magába. Szóval, hogy szerintem azért ezt a sportoló talán újra tudja termelni. Bence?
Amúgy ezt a versenyhelyzet csinálás, ezt tökéletesen láttad a tavalyi Lombardián is, hogy mennyire ideges volt a VB után, meg mennyire szétesett teljesen fizikálisan, meg mentálisan, és utána Lombardián oda ment, és csicsa, pirpuf. Plusz meg egyet mondott, hogy amúgy azon sokat gondolkozott elvileg menet közben is, hogy ugye tavaly ő itt bukott, és ugye neki félig meddig ráment a szezonja, és azt mondta a nyilatkozatban, és ez benne volt a fejében, hogy azért gondolt, tehát hogy ezt azért helyre rakta. Nyilván ez nem tudom, hogy mentálisan azért egy igazán erős csávónak tűnik, csak hogy ezt tényleg mit tudom, mennyire játszott be a fejedbe, mert amúgy a másik ilyen szempontból még kijött, hogy Román Bárdé, mikor ott ez 2 év volt, amikor Julian Alaphilippe hatalmasat esett, ő konkrétan ott hagyta a versenyét, és elgondolkozott azon, hogy nem akar egy darabig versenyezni, mert majdnem látta, és ez tényleg nem nagy zóm, majdnem látta meghalni Alaphilippet, és visszajött erre a versenyre, és megnyerte. Tehát, hogy akkora lélektana van, meg annyi mögöttes van a sportban, meg az embereknek, hogy ezt bele sem merünk gondolni. Tehát, hogy Tadej Pogacsának ugye egyrészt igen, Úska anyukája, másrészt neki a bukás is, amit mondott, plusz ez megmondom, hogy Román Bárdé is úgy került a pódiumra, hogy ja, ez nagyon kemény.
És most már csak Pogacsáról filozofálok, de hogy már nektek említettem, hogy, és másnak is említem, hogy egy munkatársam hatására a Balczó András önéletrajzi könyvét olvastam Dávid Sándortól, és ez nekem nagyon tetszett, ajánlom mindenkinek. Balczót kvázi az vitte végig a zseniális ötös karrierjén, hogy az utolsó müncheni olimpiáig, amit megcsinált, soha nem sikerült megnyerni egy olimpiát. És ezt ő így gyakorlatilag ilyen, ahol leásott magába, ahol mindig újra tudta értelmezni magában a sportolás mértjét, azt amúgy megtalálta, és amúgy nem tudom, hogy most kinyeri az olimpiát, mert hát nem tudjuk, hogy kinyeri az olimpiát, pont, de lesz egy, és amúgy most ebbe belegondolva, meg hogy látva Pogacsárnak ezeket a nyilatkozatait, amúgy most azzal a gondolattal játszok, és ki is mondom, hogy szerintem tök jót tenne neki, ha nem nyerne meg egy olimpiát. És akkor megint megtalálná magába ezt, vagy megint akkor biztos látnánk benne egy ilyen hatalmas nagy spirituszt, amivel utána újra végig tudna mi 4 évet, és 4 év után megint oda tud állni nagyon motiváltan ehhez a dologhoz. De kívánom neki, hogy nagyon jól menjen a szezonja, úgy jöjjön a forma, hogy akar, és ha megnyer az olimpiát, akkor teljesen megérdemelten nyerne meg egy olimpiát.
Majd Los Angelesben legfeljebb, ott azért még nagyobbak a hegyek, mint talán a Montmartre, de a Montmartre sem rossz végül is, mert Flandriát is tudott nyerni. Mielőtt Attila rátérnénk, egy mondat, hogy amúgy, ha valaki tudja, hogy Richard Carapaz milyen céllal próbált vörösbe menni és követni Tadej Pogacsert, azt egy szóljon, tehát nem értem.
Írja meg kommentbe, mert én is nagyon kíváncsi vagyok, de úristen, akkor nem is emlékeztem erre, de olyan jó, hogy felhoztam.
Igen, meg bocs, utolsó mondat, egy mondatban, de hogy szerintem azért a Flash, Bence utalt rá, ahol ugye nagyon sokan hipotermiával kiszálltak, az segítette, ha jól láttam, a top 10-ben nem volt olyan, akinek ki kellett szállni a hipotermia miatt, tehát hogy vagy azok tudtak ott lenni, akik jól bírták, vagy akik ilyen, nem tudom, hamar kiszálltak, mert látták, hogy neki nincs értelme alapvetően, szóval azért sok, akár mondjuk Matthias Kelmosének ez egy faktor lehetett volna, nem veszélyeztette volna Pogacsát, csak még ez egy megjegyzés. Szóval Attila hegyi edzőtáborból jött, talán reménykedhetünk benne, hogy jobb lesz, mint az eddig klasszikusokon, akár mondjuk Mauri van Sevenaatnál látottuk ezt, aki ugye beugrott az Amsterdamra, gyakorlatilag 2 nappal a Teidéről való leérte ide, nem tudom, honnan jött, lehet, hogy Sirene volt, de mindent leérkeztem. Leérkeztetlen, és ez a hét, ez neki Van Sevenaat karriere csúcsa gyakorlatilag. Attila sem mozgott teljesen rosszul, de hogy nem tudott menni akár 10-ben óvás sem, pedig amúgy a Liège szerintem feküdhetne neki így hosszabb távon.
Nem.
A Giro-ra ez valamit jelez, vagy ez most azért inkább még csak
most ez nyugtávad? A klasszikus Weber Györgyös kérdés, ez sugal valamit, Jakab? Ez sugal valamit? Nem. Jó, ezt most nem tudom, hogy csak így foci rajongóknak, vagy nem tudom, a klasszikusoknak, de hogy amúgy mondjad.
Nem, szóval nem sugál semmit, mert ennyire azt, hogy nem akarom mondani azt, hogy értek hozzá, tehát hogy lehet, hogy Attilának máshoz lejönni a Attila Teidén volt? Igen, Teidén volt.
Igen, is. Igen.
Szóval lehet, hogy neki azért más, mint akár Van Sevenaatnak, és neki azért kell még egy hét, és majd akkor tényleg gyenge 2 hét múlva Torinóra lesz olyan paszban. Tehát én ebben még azért nem vonnék le messze menő következtetéseket.
Nem, mert pont ezt akartam mondani, hogy az első igen, igaz ilyen alkalom volt, hogy magas vati edzőtáborról ment majdnem direktbe versenyre. Ez most így sikerült, amúgy szerintem alapvetően az eredmény nem annyira rossz. Ugye visszaért ő is a Mathieu van der Poel csoporttal, mert is ugye a bukás után ott a szakadásban hátul volt, visszajött, és akkor ott még Benoval volt is, meg amúgy egészen jól helyezkedett a Redut előtt, és a Redut előtt konkrétan akkor csúszott megint hátrébb, és akkor ott is szakadt úgy igazán le. De az első, nem, tehát hogy utána volt már egy nagyobb hátrányra érkező csoport, tehát az előtt zárt, tehát 4 percen belül zárt, ha most így nem mondtam hülyeséget, ami amúgy szerintem nem rossz. Igen?
4 perc 46-tal zárt.
Ja, 4:46, és utána volt egy nagyobb szakadás, utána volt megint egy nagyobb...
5:16-tal jöttek a következő.
Ja, és hogy amúgy szerintem ez alapvetően nem rossz, és nyilvánvalóan nem nagyon tudom belőni, meg most ugye majd a Giro-ról, majd ti fogtok beszélni a vétem, nem leszek, de hogy...
hogy Cigely, mert Bence is itt lesz.
Na, akkor lesz egy másik Bence. Nem tudom, hogy ez így mit jelenthet, hogy mi lehet. Ugye nagyon sok minden fölülíródott, azért szerintem az, hogy kivégezhet dobogózni, egy teljesen nyílt dolog. Most nyilván Attit én telibe ide nem számolom, de abban bízok, hogy például, mivel maga a csapatának is megváltozott az egész, más embereket fognak vinni, az, hogy szakaszér ilyen helyzetben, azt én kék trikót sem zárnám ki feltétlenül, az egy elég nehéz feladat, főleg mindig a Giron, de hogy úgy érzem, hogy lehet, többször lehet szakaszér verseny, vagy többször engedik el, vagy ténylegesen, ezt beszéltük többször is, meg minden egyes Giro előtt ez volt a kérdés, szakaszér akarsz, vagy mondjuk egy egészen jó összetett helyezésért, de ez szerintem nagyon hamar el fog válni majd a Giro.
Talán annyit tenni kell ez az egészhez hozzá. Mondhatok, hogy igen, lejönni a Teidéről, és akkor egy magaslat volt tök jó formában lejönni. Azért a Teidéről nagyon rossz lejönni ebbe a 3 fokás sűbe. És természetesen itt nem egy mentséget akarok így bedobni, meg nincs itt mentegetőzni szerintem semmit, de azt azért látni kell, szerintem nagyon fontos látni, hogy nagyon nagy volt a különbség, és itt amúgy inkább ezen a szinten eltöltött versenynapok talán pont az aklimatizáció miatt az adott versenykörülményekhez többet tud nyomni alatba. Azért itt Európának ez a közép-európai része az utóbbi 2 hétben egy-másfél hétben inkább, amióta megérkezett az a hidegfront, teljesen más, hogy versenyezhető, teljesen más, hogy nem tudom, mi is visszavettük a téli kabátokat, két hete meg 27 fok volt itt. Úgyhogy nagy a különbség, csak ennyit szerettem volna hozzátenni.
Jól van, szerintem a lésbasztanlés lezárhatjuk, de bocsánat, Bence még egyértelműen jelezte, hogy nem így gondolja.
A női versenyre akartam csak még kitérni pluszban.
Igen.
Igen. Nem fejtettük el, de megbeszéltük előtte. Igazából amúgy tök érdekes volt a hosszú szökés miatt ez a verseny, és hogy a hosszú szökésből ki tudtak visszamaradni. Amúgy, amit mondtatok, hogy az IF-nél ugye Penhidi teljes időfutam szett, tehát skinsuit tapadó ruhában, sisakban ment. Ugye ez a nőknél is megvolt, tehát, hogy ott a, ugye ki a végén elő is maradt, és egészen jól bírta Kim Kadzo, ő ugyanebben a szettben volt, csak nyilván rózsaszínban. És ki fogom mondani azt a lengyel nevet, tehát, hogy most, és megkaptuk, Kásának kell mondani, köszönjük. Fú, még itt van előttem.
Gyerünk, ugorj bele!
Nievi Adoma, kimondtam?
Jó.
Oké, megadom.
Oké, köszönöm szépen, tehát Kása, és viszont most legalább a keresztnevét jól fogom mindig kiejteni. Kicsit abban a szempontból éreztem most nem az ő részéről Blamának, hanem hogy a Canyon SRAM-ból két emberük volt elől, és nem tudták a végén azt megoldani, hogy egyikőjük, bármelyikőjük is a dobogon zárjon. Azért Kása nem a legjobb sprinterek egyike, Sabónak pedig szerintem jobban kellett volna sikerülni ennek a Sabinak, jobban kellett volna sikerülni a finish, plusz, ami nagyon-nagyon fura volt nekem, és ki kell emelni, hogy azért Grace-ben hatalmas a sprintert a végén, és Longoborgét le tudta sprintelni, és két második hely után nyerni tudott. Ez a legfontosabb. De amellett, hogy az SD Works ezt a versenyt hogyan, na most ez pont női verseny, nagyon hihangzó, hogy tökön rúgta magát, de ténylegesen ez történt, mert egyszerűen Follering teljesen egyedül maradt, Kopeckit vissza akarták húzni, a visszahúzó embere leszakította, és semmi. Tehát egyáltalán nem volt meg, és a végén még Follering maga is elszúrta az utolsó kilométer előtt azt, hogy hogyan helyezkedett és miként sprintelt. Nyilvánvalóan azért Longoborginivel nem szívesen sprintel senki, de mégis Grace-ben tudta megnyerni a versenyt, és ez Follering-nek is ilyen szinten egy kicsit érdekes, maradjunk annyiban.
Az utolsó gondolat, amit ha már Bence kimondta a nevet, hozzáteszek a basztonyhoz, az az, hogy csak hogy tisztázzuk ezt az apró félreértést, itt strictly speaking nem dombokra másznak a versenyzők, hanem völgyekből másznak ki, amit az Ardennekben folyó vizek váltak ki a messzes, löszös hegyekből, és ettől izgalmas a verseny. Csak hogy Bence szívét megdobogtassam egy kicsi földrajzal, jó?
Köszönöm szépen.
Az amúgy milyen érdekes, hogy a társadalmi konvekciók, hogy a tökön rúgta magát, ezt teljesen elfogadott, és van a csár rúgta magát kifejezés is a köznyelben, de azt ugye nem lehet mondani, pedig végül is kinda lehetne. Anyway, nagyon jó kommentet kaptunk, ugyanis aki nem tudná, a Sonka Szeletelő Pluszba, a Sonka Szeletelő Podcast Facebook csoportjába minden hétfőn, tehát az adás felvétele napján reggel kírjuk, hogy mi lesz a téma, és megkérdezzük, hogy na de ti mit akartok hallani, és kaptunk egy tök jó kérdést, ami amúgy igazából gáz, hogy nem jutott eszünkbe, de nagyon köszönjük még egyszer, hogy hát ilyen tavasz összefoglalóként, ilyen toppokat, floppokat, meg amúgy szerintem kb. Elmehetünk valamilyen szinten, ami egy megmaradt bennünk. Nem tudom, hogyan kezdjük. Én amúgy ilyen flopokat, vagy azt hiszem a negatívat írta a kommentelő, hogy aki a leginkább csalódás volt, nem is tudom pontosan azt a szóhasználtata, hogy ő ezt kommentelte, azokat írjuk le. Mondjuk el a neveket, szerintem, akit felírtunk, aztán beszélhetünk. Nem! Mondjon valaki egy nevet, Bence, mondj egy nevet, akit te de úgy
írtál. Pozitívat, én pozitívra írtam.
Ja, nem írtál floppot?
Floppot?
Akkor én mondok egy floppot.
Kezdjél a floppal, és akkor gondolkozok jó? Addig, jó, igaz.
Mats Pedersen.
I couldn't agree less.
Na, akkor halljuk.
Egyrészt szerintem a Flandria az egy hősies dolog volt. Tudom, hogy a hősiesség és a hülyesség az egy sokszor nagyon egymáshoz közel álló kifejezés, de én azt hősiesnek fogtam fel, és hát amúgy a Dwars von Flanderen-es bukás miatt szerintem azért az nagyon sok mindent zárójelbe tett. Bence? Kiakadtál te is. De mondok nevet, ha akarod.
Nem, a Pedersenen ki vagyok, mert azt nem értek vele egyet.
Nem értesz vele egyet.
Nem értek vele egyet. Most a Vismát unblock mondhatnám, de az nem lenne fair, mert szerintem itt az összes bukás meg minden miatt azért itt ez eléggé elferdült szezon volt minden szempontból.
Mondok én addig.
Nem, nekem az jutott eszembe, hogy nyilván Scalmozinak erre ráment, de amúgy abból a szempontból igaz, hogy a track amilyen erős volt, nem hozták ki azért teljesen ebből a tavaszi szezonból azt, amit ki kellett volna szerintem. Ebbe is benne van a bukás, meg minden egyéb. Fölhypoltuk őket, elmondtuk mindenkinek őket, ezt ki is emelték, klasszikus. Ezekben nagyon jók vagyunk, mondjuk, hogy valaki ilyen jó, és ezt hívják a kommentátor játoknak, puff, következő verseny, vagy pofára esik, vagy nagyon szarul megy. Szóval a trackre ez valamilyen szinte elmondható, de nem nagyon írnám őket le. Binit mondanám, mert én Binit viszont hogy kiemelnék, az, aki egy nevet akarok, mert ő is benne volt, volt itt bukás, volt egyéb, de megint jól indult a szezon, és igazából elmaradt az a, nem vitte tovább ez a vonat, ez a hype-t igazából, és ezt sajnálom.
Én mondanék először is, hogy Marius Meyerhofer, tudom, ez egy furcsa választás, de én voltam az, aki mondta, hogy szerintem jó lehet idén a klasszikusokon, nem így lett, szóval próbálok korrekt lenni, és elmondani, hogy hülyeséget beszéltem ebben az esetben. Mondanék Dylan van Baarlét, és tudom, hogy van Baarlének ugye volt egy rosszul léte, volt egy bukása is, tehát hogy emiatt valójában kicsit inkorrekt a történet, de hogy ha azt nézzük, akkor van az az aspektus, hogy a fő klasszikus emberük, Wout van Aert kiesett, és az ember, akinek elvileg automatikusan ilyenkor be kéne ugrania, az nem tudta betölteni ezt az űrt, voltak külső körülmények, szóval valami szinten védhető. És itt a fő állításom, vagy a fő idehozadó nevem az Arnaud Daly, akinek szintén tudunk külső körülményeket, de Daly mindenhogyan ezt nagyon csúnyán bebukta. Nagy szerencsére a Lotto, hogy mondjam, néha mélyebb, néha magasabb amplitúdóval, de a szezon nem csinálja rosszul egyelőre. De a fő emberük, aki a, hogy mondjam, ez a, az a Hollywood karakter, akiről szól a belga sajtó, aki amúgy konkrétan a szponzorokat hozza, vagy hát megtartja leginkább a Lotto esetében, nem láttuk versenyezni, és igazából az egyetlen emlékünk, hogy szét akarja verni a saját főnökét, még hogyha abban van valamennyi jogosság is.
Én a Dölis kommentál egyetértek, és a, azzal, hogy a Vizmalab potenciálisan egy flopot produkált külső körülményekkel együtt is sajnos, azt, azzal is hogy tudok azonosulni, hogy ez nem sikerült ezt az ígéretet végigvinni, sajnos. Egy csomót külső körülmény, és amúgy igazságtalan lenne őket itt teljesen meghurcolni, annál jobban, hogy ezt elmondjuk, hogy így.
Szerintem toppok. Bence, azt mondtad olyan nagyon lendületesen és magabiztosan, hogy abból írtál, akkor kérlek.
Mondhatok többet is?
Persze. Igen, én is megtettem.
Jó. Amúgy szerintem, ugye ezt beszéltük is, hogy abból sincs szerintem gáz, ugyanazt mondjuk, mert meg kiegészítjük, vagy rámondunk valamit. Amúgy a pozitív csalódás, és ugye Daly volt az a, Daly lesz itt a tavasz embere, a hype, meg minden. Hát a Lotto Destinyből egy másik srácet ez. Maxime van Gils, vagy Hills, azt majd a flamandok kiejtik helyettem szebben. Azt szerintem a posztba is beleírtam, egy napos versenyen az Amsterdam leszállítva nem volt rosszabb hetedik helye, egy hetedik helynél. Ugye elkezdte ez az andalusz körrel, ahol csak ugye egy időfutam volt, ami nagyon rövid volt. A Fon Ardes Classicon lett ötödik, a Fondromon lett harmadik, a Strade Bianchén harmadik, a Milánon, Sanremon hetedik, akkor a Grand Premio Michelin Durain lett második, a Flash Fononon a katasztrófa időben lett harmadik, és Díjes Baston Ilyesen negyedik lett. A srác nagyon-nagyon összeszedetten van, nekem egy másik lottós versenyzőre emlékeztet abban a szempontból, hogy milyen jó tavasz tud menni, és ez Fermérs, akit ugye most sajnos nem láthattunk a, még a spanyol egynaposan történt bukása miatt, de hogy a Lottónak igenis komoly jövője van, és bízom benne, hogy nem fogják ezeket a versenyzőket elengedni a csapatba, és próbálják még összetartani őket egy-két szezonra, és akkor egy iszonyatosan erős soruk van. És egy plusz név, akkor most ellövök mindent, hirtelen nyíve. Nekem Paul Lapeira, de ő is inkább az Ardenneki versenyek miatt. Unblock most szerintem az egy külön adás megér majd, ha tartja magát a Decathlon, nem akarjuk elszólni, de nagyon-nagyon rendben van a Decathlon, és pont olyan versenyzőktől, akiktől feltétlenül nem vártuk volna, tehát Felix Gának például tök szar tavasza volt, de ez lehet majd máshogy fog alakulni, de Lapeira 23 éves, ugye szakasz nyert a baszkörön, előtte két, úgymond francia kupa versenyt is be tudott húzni, az Amsterdam 5. lett, a Freshman-t ugye nem adta, feladta, és a Liège-Bastogne-Liège is amúgy tök jól mozgott a csapatával, 11. lett. Nem tudom tényleg az Ezsedezernél mit tesznek reggelire, és ezt most ne azt gondoljátok, nem vádol meg ilyesmivel őket, de hogy nagyon-nagyon rendben van, és nagyon kompakt lett a csapat valamiért hirtelen. Kérdés volt ez is, hogy a kerékpár, én azt merem mondani, hogy nem feltétlenül ezen múlik.
Ennyit nem lehet kerékpárral. Lehet, hogy jó a cucc, de hogy nem ezen múlt. Amúgy én csak erre egy fél mondatot akartam mondani erre a kérdésre, mert ugye ez is kérdés volt a Sonka szeretelő pluszban, hogy amúgy egy kicsit lehet, hogy tavaly túlságosan mélyen voltak, és most meg felül teljesítésben vannak, és amúgy még arra, hogy majd beszélünk róla, de hogy amúgy a tavasz végére lehet, hogy még lesz egy Grand Tour dobogósuk is, Ben O'Connor személyében, úgyhogy ez még folytatódhat egy ideig, de hogy azért, hogy belegondolunk, itt voltak tehetségek, benne a Costa Ferrat tavaly katasztrófa volt, de Costa Ferrat tehetség és kerékpáros, szóval, hogy itt voltak olyan dolgok, amiket talán mi is túl negatívan láttunk. Bocsánat, ennyi.
Ja, és még ugye még egy dekatlanos, de hát ez nem is klasszikusok, hanem inkább a tavasz alapján pár épentre, de mondjuk mind a kettő pár épentrét megemlíthetném, tehát nagyon-nagyon rendben vannak, és most itt nem akarom nekiállni egybe lénekelni a Marseille-t, hogy valami, de a franciáknak most egy kicsit nagyobb a reménye arra, hogy több sikerük és eredményük is győzelmük van, mert Alaphilippe éppenséggel pont nincs jól, de ezt is kinyithatnánk, ez egy másik téma, de hogy nagyon, most a francia kerékpár éppenséggel felszálló ágban van, és még egy jó csapatuk is van.
Meg kell tanulnunk Paris-Pentre leírni a nevet, úgyhogy nem kopizzuk ki, az még egy művészet.
Le tudom!
Bocsánat.
Le tudom írni.
Persze, a múltkor is a posztba is elírtam, alval írtam az elt, szóval nem baj.
Szerintem jókat mondtál amúgy egy alapvetően, de menjünk végig talán, és akkor beszélünk róla. Mondjam én, Bendegúz, mondom én.
Aha, mond.
Szóval ez egy nehéz kérdés a top, mert hogy érted, hogy hát Mathieu van der Poel, vagy Tadej Pogacar. Én itt többeket mondtam, itt Jordi Meus szerintem ő tök jól megy ahhoz képest, hogy sprinter, nyilván azért nem lesz belőle legendás, sem tudsz, de hogy például Hallert megverte csapaton belül. Oli Nászent, én őt bírom, mint karakter, és most amúgy vissza tudott jönni. 21-ben volt utoljára a top 10-ben, most az E3 volt, most ő a Flandria lett top 10-es, jól mondom. Joshua Tarling, gondoltuk róla, de úgy látszik, hogy tényleg működhet majd a klasszikusokon. Reméljük, hogy nem az olimpiai évében akar mindig itt menni, mert hogy most valószínűleg azért jobban féltette a kis testét. Hát Pitit szerintem muszáj kiemelni. Nyilván egy kicsit, én Pitivel érzek egy olyat, hogy most nagyon nagy a hype körülötte, van egy jogosság benne, még, hogy mondjam, nem ütötte át azt a falnak a legkeményebb részét, de minden jel szerint meg fogja tudni ezt ugrani, és lehet, hogy a borában fogja megtenni, akár Meusszal és az említett Hallerrel együtt. Hát ugye itt a trekket mondtátok flopnak, és ugye alapvetően persze nem jött be, de hogy Jesper Stuyven és Alex Kirsch nagyon jó segítőnek tűnnek majd, és ez a cucc, ez összeállhat, hogyha szerencsésebbek. Még mondok egy Stefan Bisseggert, aki most úgy néz ki, az időfutamot ott hagyja, és mutatott jeleket, hogy amúgy tudhat menni végül is akár egész jó egynaposokat. Megint csak ezek olyan nevek, akik nem valószínű, hogy egy évben az összes klasszikus meg fogják nyerni, csak úgy majd, hogy mondjam, Küng szintjére lehet, hogy Bisseggel el fog érni, és akkor ez egy ilyen, nem tudom, szerintem egy ilyen nagyjából valid mondat lehet, és amúgy Lapeyrát természetesen én is felírtam.
Én itt direkt kikszágettem a PCS-ben azt, amit ti mondtok, és akkor én ugyan talán egy botrányos flopot mondtam, de remélem, hogy a tokjaimra az így kapok emellé, már elhangzottak mellé egy bólintást. Én Roman Gregorát felírtam így magamnak, hogy ő amúgy szépen versenyzett, aktívan, ugye nagyon szépen vannak top 10-ei, még csak 21 éves, rá is felfigyelhetnek, és elvihetik az erdésiből, és akkor csak hogy valami polgárpukasztót is mondjak, szóval én ezt felírtam, akinek ugyan az eredményei nem jöttek össze, de az örömkerékpározás definícióját számomra véghez vitte az Oyar Lascano, akire figyelni kellett, ott volt egy ilyen, és mindenki feltette így a kezét, hogy this is the way, igen, akit így meg tudnék egyezni, mint egy ilyen pozitív felhang, és a szívemhez a legközelebb álló ilyen, nekem ugye azok a kerékpárosok talán a kedvenceim, akik performálnak egy sikeres, ha nem mondom, sikeres visszatérés, mert azért nem kell ilyenkor rárakni senkire a koronát. Én pont bemondanám a Bence által már említett Kásani Evadómát, aki nem csak hogy dobogó közelbe került, hanem egyenesen ráállt a tetejére. Ennyi-ennyi év amúgy hányattatott sorsú versenyzés után a road racingbe vissza tudott térni, mint első, és ez szerintem több pozitív dolog.
Abszolút, ez egy jó tipp. Itt még én felírtam ilyen dolgokat, amit így láttam, lehet vitatkozni. Egyrészt ugye, amivel kapcsolatban én voltam a legkritikusabb, de hogy a versenynapok száma, mint felkészülés, hogy mennyire megváltozott, itt most csak kigyűjtöttem, nem lesz ez reprezentatív, de hogy Tom Boonen 2012, a legendás szökés, 32 napnyi versenynappal érkezett a Rubéra, és még előtte megnéztem, hogy 2009-ben is 31-jel Mathieu van der Poelnak a Paris-Roubaix-ig 4 darab versenynapja van. Itt szerintem fontos, hogy azért ezt várjuk meg, nem biztos, hogy ez minden évben így lesz, lehet, hogy nem működik mindennel, de itt akkora a különbség, hogy ez már kvázi, mint trend valamilyen szinten lehet ábrázolni. Nézzük meg majd jövőre is. Bendegúz teszi a kezét fel.
Oké, akkor csak erre, hogy egy picit technikailag is reflektáljak, hogyha már te ilyen jól felkészültél, akkor azért el kell mondani azt is, hogy akkor, amikor Boonen nyert, akkor, amikor még ezt a hőskorát írtuk a kerékpározásnak, akkor azért az edzés elméletben teljesen elfogadott volt az, hogy télről úgy térsz vissza, hogy van rajtad 1-2 kiló plusz. És még itt pont Adam Blythe folyamatosan fel is emlegeti, hogy amikor visszajöttek, akkor azzal kellett kezdeni, hogy 3-5 kiló mínusz, és akkor elkezdeni a nulláról felépíteni, és a pihenés meg a szünet mindenkori sportfogalma sokkal tágabb volt, mint az a folyamatos performancia, ami most van. Ugye ezt úgy is meg kell jegyezni, csak hogyha már belemegyünk így az edzés elméleteket, megpedzentjük, hogy most már az is elfogadott, hogy mondjuk 3 load hétre, ugye a nagyon klasszikus terhelés, az a 3 terhelő hét, 1 pihenő hét, ezt én is csinálom amatőrként, legtöbb amatőr, aki hallgat minket, szintén így csinálja, így kap edzés terveket, azt most már a modern edzés elméletben felváltja a 3 nap, 1 nap. Ami azt jelenti, hogy 3 napot nehezen mész, 1 napot pihenve, és ezt folyamatosan vég nélkül tudják csinálni a srácok. És így edzi át a telet Pogacsár is, és így edzi át a telet Van der Poel is, tehát a felkészültségük a 0. napon sokkal magasabb, mint Boonen, vagy akár az elmúlt 10 év kerékpározásában is a téli pihenő szezonról visszaérkező profiké volt. Mehetünk is tovább, Jakab, tök jól.
Meg amúgy a Cyclocross még esetleg azért itt felmerül, mint valamilyen fakta, mint Boonen ugye nem annyira űzött, ez is szerintem nehéz. Mondom, én szerintem ezt így nézzük meg, de hogy ez egy valami, ami egyértelműen beszélni kell. És még van egy mondatom, hogy most az Alpecinnek a zsenéltása előtt, bocsánat, amúgy, szóval valójában én most a macska köves klasszikusokra valamennyire leredukálom ezeket. Mert ott tudjuk, hogy jövőre lesz ellenfél. A Pogacsár esetében, amiről beszéltünk, hogy hát, hogy mondjam, nem nagyon mernék fogadni, hogy Roglic, Vingegaard, Evenepoel ott lesz mindegyik dimbes-dombos versenyen, ahol Pogacsárral indul. Van Aert, Van der Poel minden józan gondolkodás szerint ott lesz jövőre minden macskaköves versenyen. És hogy az Alpecinnek a zsenialitása, hogy az azért majd megint csak nézzük meg, mert nem biztos, hogy zsenialitás volt, tekintve, hogy a track az a Dwars van Vlaanderenen, tehát a 2 fontos verseny előtt teljesen kipurcan. A Jumbónál is ugye sok kisebb probléma volt, és hát ugye a főkapitányt, aki leginkább meg tudja verhetni, vagy papíron leginkább legkönnyebben meg tudja verni Mathieu van der Poelt, szintén kiesett, és hogy az Ineos is szuper gyenge volt, miközben az Ineosban elvileg gondoljuk, hogy van egy potenciál, hogy majd tudjon menni egy elég magas szintet. Nem tudom, hogy mi a jó a kerékpársportban, mert lehet, hogy az Alpecinnek az a tudása, hogy ők igazából elviszik arra a pontra, amikor Mathieu van der Poel megtámadja a többieket, az jövőre is elég lesz. De hogy a képzeletem elbírja, hogy jövőre mondjuk lehet, hogy van der Poel el tudják vinni, nem tudom, az 50. kilométerig, ahol támadni szeretne, de jövőre mondjuk már olyan helyzet lesz, hogy a mögötte levő sorban dolgozik, nem tudom, Van Baarle, Jorgensen, Turner, Stuyven, Kirsch, és még akkor lehetne sorolni a neveket, tehát valamivel azért nehezebb nyomás helyeződhetne rá egy üldözéses helyzetben, mint most ez megtörtént. Meglátjuk.
És annyit akarok még ezzel a kapcsolatban aláhúzni, és teljesen igazat adok neked, Jakab, hogy alapvetően most úgy látjuk, hogy ez a Pogacar és Van der Poel által az elmúlt egy-két, a tavalyi és az idei évben előhúzott taktika a jelenlegi felkészültségi szint mellett nagyon nehezen kontrázható. Ettől függetlenül ez csak időkérdése, hogy a csapatok mikor tudják erre megtalálni a valamennyire hatásos ellenszert, és biztos vagyok benne, hogy egy csomó menedzsment meg performancia tag dolgozik azon, hogy ezt a fegyverelőnyt most így be tudják hozni. És amikor meg lesz, akkor utána elmúlik az a 2-3 éve ennek a kerékpározásnak, amit most élünk, és biztos vagyok benne, hogy találni fognak rá ellenszert, előbb vagy utóbb.
És csak még egy ember kiadtam a felsorolásból, akit nagyon szerettem volna mondani, és a kedvencemet körülbelül kihajtom, Morgado. Tök erős tavasza volt, és a hétvégén beúszta az első profi győzelmét is, és hírnek mielőtt a Romandival lezárnánk a mai adást, röviden, Lorena Vibes ma hosszabbított, és ez beigazolja azt, hogy az SD Works milyen irányba tervez menni, ugyanis igazi hegyi menőjük nem marad, sokkal inkább a klasszikusokra koncentrálnak. Azért azt gondolom, hogy Kopeckit azért még láthatjuk meg Grand Touron jól szerepelni, de az összetettér nem fog harcolni. 28-ig írta le, amúgy az sok. Az nem kevés.
Hát igen, de ez is egy trend a kerékpározásban, mint más sportágokban is trend, hogy egyre hosszabbak a szerződések. És akkor Romandi röviden, szerintem elmondom a neveket, és aztán Bence az útvonalat, hogy az útvonalhoz el tudjuk képzelni a neveket, hogy úgy mondjam. Adam Yates szerintem neki egy fontos verseny, ezt nézzük majd meg, az Abruzzoin úgy tűnt, hogy ezért ez sokat kihagyott, és ez hátráltatja, és akár a Tourkeret is nehéz lehet innentől kezdve. Julián Aussa itt Itzulia megnyerése után érkezik, azt gondolom, hogy majdnem, hogy azt is ki lehet mondani, hogy meglepetés lenne, ha nem állja Aussa nyerni a romandi körverseny. 21 éves a fiú, 21 éves Julián Aussa, mit csinált már eddig pályafutása során. Julián Alaphilippe, hogy mondjam, két kérdésre talán választ tudunk kapni, hogy van esélye Torinóban valamilyen szinten is felvenni a versenyt Tadej Pogacsárral és Maia Rózáért menni, és akár arra is választ kaphatunk, hogy az olimpián kerettag lesz-e, nyerhet-e, egy francia versenyzőről beszélünk, egy elvileg neki kedvező pályán. Én lehet, hogy az helyzet most inkább Axel Lorenzot is, vagy Ben Acostaforát is inkább tenném kapitánynak a francia válogatottban. Giulio Ciccone visszatér, hála a jó Istennek, túra fog készülni, hogy kiadja a Giro d'Italiát. Teo Gegenhardtot szintén ki kell emelni, kicsit talán döcögősen indul ez a visszatérés, bármennyire is az Algarve jól ment, most ha jól sejtjük, akkor kapitány lehet, nézzük meg, reméljük, hogy ez a térsérülés az nem lesz pályafutás befolyásoló Hindley és Vlasov, mindig érdekesek ők ketten, Valencián már mentek együtt, Vlasov csúcsformában van, kinda mondhatni, de Hindley is jók az eredményei, van egy Simon Yatesünk, én még Caruso-t azért kiemelném, ő ugye a Giro előtt itt szokott mindig feljavulni, tavaly harmadik lett. David Gaudu szerzett végre egy győzelmet, nézzük, de az egy francia kupa verseny volt, nézzük meg, hogy World Tour versenyen is ott tud-e lenni. Van egy Enric Masunk, stabilan hozzogatja az ilyen top 10-eket, eddig két World Tour versenyen volt, ugye a Tirrenon és a Katalán körversenyen, most akár a dobogóra is ott lehet, és Egan Bernal, aki szerintem szintén dobogó esélyes, azt gondolom, hogy a dobogó azért az leginkább így Aiuso, Bernal, Mász, Hindley, Vlasov között dőlhet el.
Ja, hát igazából ami értetetlen számomra az az első szakasz, az a 2 kilométeres össze-vissza kanyargunk a városban prolog, nulla, azaz nulla értelme van, a bukás az még szerintem nagyobb esélye van, mint a baszkörön. Az első és a negyedik szakasz lesz az olyan, ami inkább a sprintereknek, vagy esetleg a kisebb rugásokkal rendelkező versenyzők, a puncher szót, ezt most valahogy meg fogom egyeztetni veletek, ez az egy, amit át akarok vinni az angolok közül.
Erre pályáztatunk majd, amúgy szerintem az egy tök jó dolog lenne, hogy ezt szavazzák
ez
meg
nagyon
a hallgatóink, olvasóink.
Na, keresünk magyar szavakat, ez az egyik Patreon adás viccen kívül. És két hegyi szakasz lesz úgymond, ugye a második lesz egy hegyi befutó, valamint a negyedik szakaszon lesz még olyasmi, amire azért ott majd figyelni kell a hegyi menőkre, és az összetett menőkre, és a Giro-ra is egy, vagy attól azt nézzük, Giro-ra vagy túra való felkészülésben egy jó előnyel, plusz lesz még egy időfutam, ami szintén 16 kilométer, Aiuso-nak, amit te mondtál, hogy a prolog, ha nem is, a 16 kilométeres időfutam szerintem már tud olyan időt adni, amit esetleg a hegyekben is akár már őrizhet, és ez tényleg nem nagy zó, mert Aiuso nagyon rendben van rövid távon, és hosszabb időfutamokon is. Őt kell megverni.
Mindenhol. 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 Szóval ez lesz a héten, a török körverseny az megy, ott Fettereréket és ugye Kusztor Pétert is láthatjuk, nem is olyan rossz helyeken egyelőre, amit belőle láttam, és a jövő héten érkezünk, és a jövő héten akkor az már Giro d'Italia beharangozó, még egyszer elmondom, szép alasra indul a Patreonunk, kövessétek az oldalunkat, megpróbálunk mindent jól elmagyarázni, de reméljük, hogy sikerül összességében. Szerintem ez egy tök jó adás volt. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello.